Dr. Apor Péter címzetes egyetemi tanárral és Kovacsics Rita sportandragógussal, nekem is nehéz kimondani. Beszélgetünk a fittségről, a kondícióról, arról, hogy mit kezdjünk önmagunkkal, ne várjuk meg azt, amíg a szenior sportsegítők hada megszületik, illetve ha nem is megszületik, de kiművelődik, és hogy hogyan próbáljuk kézben tartani a saját magunk fizikai állapotát, és azt hiszem, hogy talán ez nagyon fontos, hogy hogyan tartsuk önmagunkat kézben. Tehát ne érezzük azt, hogy egyre kevesebbet tudok, nem tudok már annyit gyalogolni, nem tudok már csak úgy rohanni, nem tudok, ha el tudok menni teniszezni bárhová, nem tudok táncolni, mert kifulladok. Tehát, hogy ezeket a dolgokat, amitől az ember igenis depressziós lesz, és úgy érzi, hogy eljár fölötte az idő, hogy ezeket a dolgokat hogyan tudjuk kézben tartani. Nekem meglepő volt, hogy itt nagyon fontos ugye a dinamikus sportolás. És hát nagyon, ugye a jógának ma reneszánsza van, vagy legalábbis egyre jobban elterjedt. Például a jóga és a pilates, ami egy hasonló mozgás. Elegendő-e egy ilyen típusú sportoláshoz?
Mind a kettő nagyon fontos, és hát felsorolhatnánk még rengeteg, főként távol-keletről származó gyakorlatot, szerint meg 8 gyémán gyakorlatot például.
De ezt most ne soroljuk föl, mert mint Stuksz Amálka, aki tényleg Magyarországon lila gőzöm nincs, hogy ön miről beszél. Igen. A 8 gyémán gyakorlat.
Szóval ezek a fittséget, tehát a maximális oxigén felvőképességet kevéssé érintik. Viszont nagyon fontos a szervezetünk funkcióinak föntartása, mozgató rendszerünk funkcióinak, az ízületi mozgásterjedelem megtartása, tehát a nyúlékonyság, hajlékonyság, és roppant fontos az izom tömeg, nem csak az erő, az izom tömeg megtartása.
Tehát, hogy ne sorvadjanak az izmai?
Hogy az izmunk biokémiailag aktív legyen, anyagcsere szempontjából aktív legyen, hiszen az égeti el a cukrot meg a zsírt. Érelmeszesedés, cukorbetegség megelőzés. Aktív izomzat nélkül nem megy. Úgyhogy hát ezek a gyakorlatok ebben is nagyon sokat segítenek.
Tehát a lassú, igazából nem dinamikus mozgás is mindenképpen fontos?
Minden mozgás fontos, én úgy gondolom. És így orvosilag nem is szeretnék így hozzászólni. Nekem a csoportban való mozgás, ami a úgymond fejlővése, mert én személy szerint már 4-5 féle kazettát, DVD-t megvásároltam, hogy én most fit leszek, otthon elkezdem, minden héten egy picit arrébb rakom, utána végleg, akkor újabbat veszek, amit hallok. Tehát én úgy gondolom, hogy a közösségbe való mozgás nagyon-nagyon fontos, és amit mondtál az elején, ugye a depresszió, az elmagányosodás, ez szintén a korosztályunknak egy nagyon-nagyon fontos problémája, és ez erre is megoldást tud adni. Tehát gondolkodhatunk azon, hogy most mennyit megyek, gyalogolok, egyedül vagyok, de mégis jó, ha fölveszem a tréningruhámat, fölveszek egy tornacipőt, el tudok menni oda, ahol még 10-15-en csinálják ugyanezt, és ha csak nagyon kis mértékbe kapcsolódok be, ha 2 karlendítést csinálok, akkor is ott vagyok, és elkezdtem. Tehát én így a közösségi részét emelném ki ennek.
Depresszió esetén egyértelmű, hogy a társas tánc például.
Hát igen.
Igen, igen.
Ezt
igen.
Én bizonyíthatom, mert én gyakorló társas táncos vagyok, már nem olyan régóta, de meg kell, hogy mondjam, hogy azért ez nem könnyű. A nőknek különösen nem könnyű, mert általában a férfiak nem szoktak elmenni táncolni.
Igen,
tehát egy 50 fölötti férfit rábírni arra, hogy eljöjjön táncolni, azt kell, hogy mondjam, hogy leveszem a kalapom minden nő előtt. Ne is beszéljünk például a szingli 50 fölötti nőkről. Igen. Ilyenkor azt mondom, hogy rettenetesen fontos a körtánc például, ami egy fantasztikus lelki feltöltődés is jelent, de nagyon kevés helyen van még körtánc, ahol mindegy, hogy nők vannak többen, vagy a férfiak.
Ha a fiatal táncos partnerünk van, azt meg dzsigolónak nevezik.
Igen, de azért mondjuk maradjunk a reprezentatív mintánál, tehát az kicsit ritkább, hogy egy vidám 40-es világfival egy 60 körüli nő el tud menni tangózni például. vagy más társastáncot csinálni. Ugye ezt tudjuk, hogy Dél-Amerikában ez nem kérdés, hogy egy nő hány éves. Egy nő mindig nő, és ha elmegy valahova tangózni, akkor oda jön valaki hozzá, és táncolni fog vele. Ez nálunk nincs.
És az utcán is végig táncolnak a felvonulások.
Igen, úgyhogy maradjunk a realitások talaján. De hát egyrészt tényleg nagyon fontos lenne az, hogy sokan tudjanak együtt, ez még azt gondolom, hogy egy illúzió. De ha azt mondom, hogy fontos mondjuk a jóga, a pilates, vannak az iskolákban női tornák például, férfiaknak sokkal kevésbé. Egy 50 fölötti férfi sokkal kevésbé tudja megengedni magának, hogy másokkal együtt elmenjen sportolni. Igen. Ez miért van például? Miközben nekik sokkal nagyobb a rizikójuk, a szív- és érrendszeri rizikójuk, az elhízás.
Férfiak viszont jobban rávehetők az úgynevezett rezisztencia gyakorlatot, tehát az izomerő és izomtömeg fejlesztése erő gyakorlatok. A egy férfi súlyzott sokkal, valamilyen ellenállással szemben végzek munkát. Egy férfi sokkal inkább hajlik, hogy súlyzott vagy gumiszalagot vegyen a kezébe. Nem baj, hiszen a szívbetegek rehabilitációs aktivitásában is nagy jelentősége van az izomtömeg megtartásának. Úgyhogy ez nagyon jó. És ugye, ha azt elő ismétlés számmal csinálom, akkor a szívünk is igénybe van véve.
Igen, de ehhez nagyon nagy belső eltökéltség kell, hogy az ember elővegyen egy súlyzót és egy gumiszalagot. Szóval ez azt hiszem, hogy megint nem igazán életszerű ebben a pillanatban legalábbis. De azt tudjuk ugye, hogy ha valaki nagyobb teljesítő képességű, akkor kvázi tovább élhet. Mennyivel? Tehát milyen típusú mozgás? Meg lehet-e mondani, hogy mondjuk hány évet ad hozzá az ember életéhez?
Az irodalom egyértelműen 7-8 évet mond. Aki aktív marad élete végéig, az ugye nem kapja meg azokat a betegségeket, amelyek korábbi halálunkhoz okoznak, és általában 7-8 évvel teszik hosszabbá az aktív. Nem csak a szám számít, hanem minőségi élet, tehát betegség nélküli, jó funkciókkal megáldott életvitel. Körülbelül 7-8 esztendő. A volt élsportolók vizsgálata is nagyon sok információval szolgál a tekintetben. Például az erősportágakban kitűnt sportolóknak az annyi, mint a többieké nem különbözik. A gyorsasági sprinter típusú ugró számokban versenyzőké 2-3-4 esztendővel hosszabb az átlag életkoruk, mint a ugyanakkor született nem sportolóké. Az állóképességi sportok, beleértve a sífutók, meg ugye ezek az igazi állóképességi evezősök, stb.
Már most mit ért az alatt, hogy állóképességi, amihez nagy állóképesség?
Nagy állóképesség, igen, ez a szakmai hívő állóképesség. Tehát futás, országúti kerékpározás, sífutás. Ugye.
Tehát magyarul a hosszú távon folyamatosan végzett sport.
Igen.
Tehát
igen.
Nem 5 percig.
Nem.
Riszálok, hanem fél óráig
minimum. Igen, labdajátékok, azok marginálisak, azok nem igazán állóképességi sportákba tartoznak. Tehát ez egy futás, kerékpározási futás, evezés. Itt ilyen 8 esztendővel élnek általában hosszabb életet. Igen. De amit hangsúlyoznak, hogy minőségibb életet.
Igen, hát ez iszonyatosan nem mindegy, ugye, hogy ez élek,
nem,
és
mindegy.
Hogy hogyan nézek magamra.
Én csak itt egy mondatot fűznék hozzá, hogy a 90 pluszba a teniszezők veterán világbajnokságán még 64-es tábla volt.
Ezt most nem értem. Mi az, hogy 64?
64 induló volt.
A 90 pluszban?
A 90 pluszosoknál, igen.
És ez akik Magyarországon
nem,
volt?
Nem, ez egy világbajnokság, tehát itt el kellett utaznia a 90 pluszosnak valahova, megszervezni, és indulni a versenyen. És még 64-es egy átlag tenisztábla, és az még mindig megtelik.
Ez fantasztikus, miközben én hosszú évek óta nem tudok már teniszezni, pedig még messze nem közelítem meg.
Kedves
ezt az
kolléganom, Riha Éva, 85 esztendős.
És ugye, orvosvilágbajnok.
Orvosvilágbajnok.
Pontosan.
Mi az, hogy orvosvilágbajnok? Szóval
orvosok számára van.
Teniszezők.
Teniszező
orvosok, igen.
Igen, hát ez gyönyörű. De
és ő se gyerekkorában kezdte.
Hát igen, ez egy probléma, hogy teniszezni azért az korán meg kell tanulni az ügyességet. Én már hiába próbálnék, igazából nem nagy örömem lenne, pláne a partneremnek.
Ezt cáfolom, mert ugyanolyan módszertana van szivacslabdás oktatás, hogy igenis el lehet kezdeni szeniorkorba, eredményeket lehet elérni.
Tehát az ember nagyon felemás lesz, ugye? Az egyik oldala sokkal erősebb
lesz, amelyikkel teniszezik. Tehát ezt is lehet így a, hát nem versenyzői szintről beszélünk.
Abszolút nem.
Az viszont nem okozza ezt a problémát.
És az ellenkező, még egy volt teniszező, ugye még lemegy a pályára, de beáll a hálóhoz,
hát
ugye,
a technika és ő sokat onnan ki
nem moccan, fussanak a fiatalabbak.
Igen, de ez már az agyának a mozgatása, mert tudja, hogy ő ezzel is meg tudja csinálni. Túlsúly, ami nagyon jellemző. Valakinek mondjuk 20 kiló túlsúlya van, és akkor nem biztos, hogy túl sokat mondtam, beszélünk egy átlagról. Mit csinál? Most még hagyjuk azt, hogy majd jönnek a sporttanácsadók, mert egyelőre nem jönnek. Mit csinál? Hogyan küzdi le?
Ugye az a saját testem súlyának az elviselése korlátozza a mozgás lehetőségeket. Plusz 20 kilóval, ha én évtizedeket hagytam ki a kocogásból, még ha korábban ebben járatos
mondjuk
is voltam.
Mondjuk utálok futni most.
De hát nem lehet plusz 20 kilóval nekiállni futni. Hát maximum gyalogolni lehet, vagy evezni lehet, vagy kerékpározni lehet, vagy úszni lehet.
Tehát milyen típusú sportokat lehet nagy túlsúlyjal elkezdeni?
Hát az, ami nem terheli az alsó végtagot.
Tehát a lábat mértékben. Nem terheli, hát egyenletes a terhelés eloszlás, hát igen, mert a víz fönt tart.
Ízületi felszínekre a plusz 20 kilóval minden lépésnél oda csapódás, hát az
durva.
Túlságos megterhelést jelenthet.
Igen, tehát senki ne kezdjen el túlsúllyal futni, intenzíven gyalogolni.
Gyalogolni nyugodtan, az nem jár ilyen megrázkodtatással, de hát ott a többi mozgás lehetősége. A kerékpározás, a gyalogtúrázás, a hegyekben, dombokon.
Tüdőkapacitás, ami egy nagyon komoly kérdés, hiszen valaki például, ha egész életén keresztül lassú sportokat csinál, akár keletit, akár nyugatit, a tüdeje kapacitását nem növeli. Magyarul liheg egy perc után, például én.
Hát tüdőkapacitáson ugye azért a spirometriás lemérést, a vitálkapacitást, amikor egy maximális erejű kifújást csinálok, hogy
de
ez
többet
hány
nem
liter
kell
volt.
Nekem. Folyamatosan nem kell. Úgyhogy ez ugyanolyan, hogy mondta, hogy valaki 600 métert 6 perc alatt legyalogol. Igen, de a következő 600 métert azt hány perc alatt gyalogolja?
Igen. No, a tüdőkapacitás leginkább a dohányzás rontja el. Aki dohányzott, annak egészen biztos, hogy kisebb az 1 másodperc alatt kifújható légmennyisége, úgyhogy FEV 1, és ettől nem kapok levegőt.
De akarok mondjuk, levegőt akarok kapni. Rájöttem, hogy évtizedekig ezt elrontottam, mostantól levegőt akarok kapni. Mit csinálok? Mivel kezdek el?
Egyetlen egy speciális mód van, ez a légző izomzat fejlesztésére szolgáló kis eszköz, amit most már kezdenek a tüdőgyógyászokon kívül a többiek is használni. Az interneten megnéztem, 39 fontért kapható a legolcsóbb ilyen eszköz.
Akkor ezt is elfelejthetjük? Hát akkor így, valami hát olyasmit kérek szépen mondani, igen. Ami hozzáférhető, és nem ennyire drága.
Ezek után nem tudok más
mert
mondani.
Mert forintba mérjük még, és nem fontban.
Nem dohányozni, és olyan fizikai aktivitást ismételten végezni naponta legalább 30 percen keresztül, amelyek a légző rendszerünket is igénybe veszi.
Lihegjek napi 30 percet.
Igen, lihegjek napi 30 percet, vagy háromszor 10 percet, és még jobb, hogyha ha naponta 60 percet.
Naponta 60 percet
igen,
lihegjek.
Igen, és hát ez heti ez... 300 percen át lihegjek, igen. Nem itt ülve persze. De ja, olyan aktivitást végezzek,
ami... A napi 60 percet lihegjek, szerintem ez tényleg csak annak fér bele, annak a kevés embernek, aki ezt megengedheti magának, hogy mondjuk ne dolgozza halára magát, vagy de, ha már nem aktívan dolgozik,
de,
akkor...
De nem, hát ez egyáltalán nem nagy megterhelés. Hát ebből 10 perc az, hogy 2 megállót siettem. Aha. Hát már 10 perc már megvan belőle.
Bejárom az egész város gyalog.
Vagy mindig lekésem a buszt.
Igen. Itt folytatjuk mindjárt Kovacsics Ritával és Apor Péterrel.